Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Most először a gyerekekhez szeretnék szólni az igéből. Dániel próféta könyvéből szeretnék egy történetet feleleveníteni nektek. Biztos ismeritek a történetet, de annyira fontos és szép történet, hogy gondoltam, hogy most együtt is beszéljük meg a történetet. Azt képzeljétek el, hogy amikor Izrael népe fogságban van Babilonban, ugye ők bálványimádók voltak, szobrokat imádtak, mindenfélét imádtak, és egyszer csak a király állítatott egy hatalmas Nabukodonozor király egy olyan nagy szobrot, képzeljétek el, éppen azon gondolkodtam itt, ahogy ültem, hogy 3 méter széles lehetett, az körülbelül annyi, mint látjátok itt Adrit meg Erzsnénit itt ülni, körülbelül az 3 méter lehet, és képzeljétek el, hogy ilyen széles volt a szobor, és ennek a magassága majdnem 3-szor olyan, mint ez az egész terem. Szóval ami hatalmas monstrum volt, 27 méter magas volt. Egy ekkora tömör aranyból készült szobrot képzeljetek el. A király felállította ezt az óriási monstrumot, és azt akarta, hogy mindenki a szobor előtt boruljon le, és imádja azt a szobrot. De ezt ünnepélyes keretek között akarta, mindenféle hangszert összeszedett, megszólaltattak mindenféle hangszert, és amikor ezek a hangszerek megszólalnak, akkor le kellett volna mindenkinek borulni, imádni a szobrot. Mit gondoltok, milyen hangszerek voltak, amiket megszólaltattak? Mindenféle. Dobot nem olvasunk, lehet, hogy az is volt, de tudjátok, mit olvasunk? Éppen azon gondolkodtam, és néztem, hogy ki játszik ilyen hangszeren, közületek ketten is játszanak ilyen hangszeren. Hárfa. Hárfa is volt. Kürt is volt, lant is volt, duda, mindenféle hangszer. Gyönyörű hangzás lehetett, az nem tudom milyen, de biztos nagyon szép hangzás volt. És az volt a parancs, hogy aki nem borul le ezelőtt a szobor előtt, amikor ez a nagy ünnepség van, akkor mit kell azzal csinálni, emlékeztek rá? Hova kell bevetni? Az égő tüzes kemencébe kell bevetni. Tehát akkor az az ember halálfia. És volt 3 ember, Sidrák, Misák és Abednégó, úgy hívták őket, akik azt mondták, hogy ők nem borulnak le ezelőtt a szobor előtt. Miért? Mert a Biblia mit mond, kit szabad egyedül imádni? Istent. De szeretnék egy kérdést föltenni nektek. Szerintetek mit jelent az, hogy imádni az Istent? Biztos, hogy sokat hallottátok ezt a kifejezést, hát ugye állandóan szüleitektől is, gyülekezetben is, de mit jelent az, hogy az Istent imádni? Istenfélőnek lenni, nagyon jó. Mit jelent Istenfélőnek lenni?
Megszeretjük az Istent, és követjük, és hallgatunk rá.
Nagyon jó, köszönöm. Szeretjük az Istent, követjük őt, és hallgatunk rá. Tehát az imádat azt jelenti, hogy felt szeretetből fakadó, tehát a lénye iránti szeretetből fakadó őszinte engedelmesség. Ugye az ő útján járni, és engedelmeskedni neki. Ezt jelenti az imádat, a feltétlen engedelmeskedést, hódolatot, tiszteletet. Na most ez a 3 héber ifjú azt mondta, hogy ők nem, ők csak az élő Istent imádják. Itt szeretném azért megjegyezni, és szeretném megkérdezni, azaz nagyon remélem, hogy ti ebbe soha nem estetek még bele, de a világban olyan sokan mondják azt, hogy imádom ezt, vagy imádom azt, nem tudom, hallottatok-e már ilyet, amikor valaki nagyon szeret valamit, ilyeneket mondanak, de a Biblia azt mondja, hogy nehogy mondjunk ilyeneket, mert imádni egyes egyedül az élő Istent szabad. De ez a 3 héber ifjú nem hajolt meg. És tudjátok, hogy a király mit csinált? Olyan dühös lett, hogy nem voltak hajlandók meghajolni és leborulni azt a monstrumot imádni, hogy azt adta ki parancsnak, hogy 7-szeres erővel fűtsék be a kemencét, mint ahogy korábban szokták. És úgy befűtötték azt a kemencét, hogy hát arra szavak nincsenek, tehát hihetetlenül forró volt. És akkor a király megfenyegette a 3 ifjút, hogy jól gondolják meg még egyszer, mert hogyha nem, akkor oda fognak kerülni. Mit gondoltok a 3 héberi ifjú, mit mondott a fenyegetésre?
Nem.
Így van. Azt mondták, hogy nem. Szó nincs róla. Ők nem. És mit csinált a király? A tűzbe. Milyen erős volt a tűz? Képzeljétek el, hogy amikor mentek oda, akkor a emberek, akik bevetették őket a tüzes kemencébe, Ők nem, de azok, akik bevetették őket, azok ott haltak meg a hatalmas hőtől, meg a tűztől. Bevetették őket a tüzes kemencébe, és mi történt velük?
Nem égtek el.
Hányan voltak a kemencében?
Hárman,
de mégis négyen. Így van, így van. Tehát hárman voltak Sidrák, Misák és Abadnégó, és ki volt a negyedik, aki ott? Így van. Jézus ott volt velük, és mi történt, amikor látta a király ezt a hatalmas csodát? Azt mondta, hogy hát én hármat vetettem be ebbe a kemencébe, és most négyen vannak ott. És amikor kiengedte őket, ugye persze kiengedték őket, emlékeztek, mit mond a Biblia? Még a tűz szaga sem járta át őket, mint ami sem történt volna.
Egy hajszáluk
se ég. Így van, büdösek sem lettek attól a szagtól, attól a füstnek a szagától. Így van. Tehát mi ebből a tanulság? Hogy Jézus bennünket is így óv és véd, mikor? Ha csak őt imádjuk, ha neki engedelmeskedjünk, ha szeretjük őt, és szeretetből szolgáljuk őt, akkor bennünket is minden veszedelem között meg tud védeni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, folytatom a történetet, mert amiről a gyerekeknek szóltam, erről fogunk szólni a délelőtt folyamán, erről a történetről fogunk most közösen gondolkodni. Ugye a negyedévi szombatiskolai tanulmányunkban Dániel proféciáiról tanulunk, a történetekről egy-két tanulmány tett említést, mert a tanulmánynak a célja a proféciák igazi megértése. De ugyanakkor annyira fontosak ezek a történetek, és akkora hatalmas aktualitásuk van, különösen napjainkra vonatkozóan, hogy úgy gondoltam, hogy nem mehetünk el emellett úgy, hogy ne idézzünk fel egy-egy történetet, és ne nézzük meg a nekünk szóló tanúságot. Emlékeztek, mit mond Pál apostol a korintusi levélben, hogy mindezek megirattak a mi tanúságunkra, és különösképpen kikhez? Akikhez az időknek vége elérkezett. Nézzük meg ezt a történetet ebből a szempontból is, és majd meg fogjuk látni, hogy hatalmas olyan gondolatok is vannak benne, amik valóban a mi mindennapjainkat is meghatározó gondolatok. Ugye magát a történetet nem említjük újra, mert az előbb már amúgy is felelevenítettük a gyermekekkel. Egy gondolatra szeretnék csak kitérni, ugye itt Nabukodonozornak, amikor felállította ezt a szobrot, ugye ez a vágy, hogy mindenki ugye ezt a szobrot imádja, ez a szobor előtt boruljon le, úgy elgondolkodtató az a gondolat, hogy mit csinált Nabukodonozor? Milyen keretek közé akarta, milyen keretbe akarta foglalni a bálványimádásnak ezt a szertartását? Mit mondtunk? Mindenféle hangszert meg kellett szólaltatni. Tehát hadd mondjuk, hogy ez egy impozáns jelenet lehetett, az érzékekre ható, lenyűgöző jelenet lehetett. Képzeljük azért el azt, ugye nem tudom kinek milyen az ízlése, nem tudom, hogy az inkább félelmet keltő lehetne most, vagy nem tudom, de szóval olyan csillogás, olyan ragyogás, a zene, az a minden, ami ott körülveszi azt az egészet, ez valami olyan lenyűgöző lehetne. És nézzük meg, a következőt olvasom, Dániel próféta könyvéről szóló részletes szövegmagyarázatból szeretnék néhány gondolatot olvasni. Az egyik, amit olvasok, hogy minden hamis vallás utolsó eszköze az erőszak. Figyeljük! Először vonzóvá próbálja tenni a hamis vallást, amint a babiloni királyi zenével és külső mutatvánnyal próbált hatni. Mikor ezek az ördög ihlette, ember által kiagyalt vonások nem késztettek némelyeket a szobor imádására, a kemence mohó lángjai készen álltak elégetésükre, és így lesz ez most is majd ugye az idők végén, amikor az üldözésnek a lelkülete feltámad. Mit olvasunk? Annyira elgondolkodtató, hogy a hamis vallás először mindig a külső csillogással, villogással, pompával akarja vonzóvá tenni, ugye azt az adott szertartást, aminek az imádatát, vagy amiben való részvételt megpróbálja kierőszakolni. Először vonzóvá teszi, az érzékekre akar hatni. Ha ez nem megy, akkor mi jön? Akkor jön az erőszak. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy az erőszaknak hány formája létezik? Mert ide azt mondta, ugye, hogy akkor a tüzes kemencébe vettetnek. De hány formája létezik az erőszaknak? Csak ez az egy formája van? Az ilyen durva, nyers erőszak? Igen. Lelki, értem, akár előnyök felmutatása, presszió, kényszer, akármi. Tehát többféle formája van az erőszaknak, nem csak a tüzes kemence. De mindenképpen először érzékekre hat, megpróbál elkábítani a csillogással, ragyogással vonzóvá tenni, ha nem megy, akkor az erőszak legkülönfélébb formáját választja azért, hogy kikényszerítse az imádatot. Nézzük meg a Szentírásból, szeretnék olvasni egy-két gondolatot itt ezzel kapcsolatban. Azt olvassuk, hogy amikor ez a három héber ifjú nem volt hajlandó ezelőtt a szobor előtt leborulni, mindenféle hangszer és mindenféle külső ráhatás sem tudta elérni náluk, hogy leboruljanak a szobor előtt, akkor egyből megjelentek a vádolók, egyből mentek a királyhoz, és elkezdték mondani, hogy vannak emberek, zsidó, elnézést, Dániel 3.12. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Szeretném kérdezni, hogy ez a vád, amit elmondott a bevádolóknak a serege, a királynak, ez igaz volt, vagy nem volt igaz? Igazat mondtak, vagy nem mondtak igazat? Féligasságot. Mi volt ebben az igaz? Hogy nem borulnak le, nem imádják az állóképet. És mi volt a nem igaz? Hogy nem becsülik és nem tisztelik a királyt. Majd látni fogjuk itt mindjárt a párbeszédben, hogy milyen tisztelettel beszélnek a királlyal. Nem igaz, hogy nem tisztelték. Mindig engedelmeskedtek, amikor a királynak joga volt parancsolni, és amikor bármit megkívánt, ami nem az Istenre vonatkozó dolgokat illeti, abban hűséggel és becsülettel engedelmeskedtek. Nem véletlenül voltak ők a tartományoknak a vezetői. Álljunk meg itt egy pillanatra, kijelentik, hogy ugye ők más Istent nem imádnak. Az előbb már a gyerekekkel megbeszéltük, hogy mit jelent az imádat. Ugye az Isten iránti szeretetből való feltétlen engedelmeskedés, hódolat, tisztelet, ragaszkodás. Feltétlen engedelmesség. De álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, ugye a hatalmas igét ezzel kapcsolatban Jézus mondja a pusztai megkísértésekor, amikor Sátán arra akarja rávenni, hogy imádja őt. Jézus mit mond? Hogy hárítja el ezt a kísértést? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Miért egyedül az Urat illeti a tisztelet, a hódolat és az imádat? Miért? Miért? Mert egyértelmű, hogy csak őt. De vajon indokolja a Biblia, hogy az Istent miért illeti meg ahhoz imádat, hódolat egyes egyedül? Mert ő a teremtő. Nézzük meg a mennyei lényeknek a hálaadó énekét Jelenések könyve 4. fejezetében. Kívülről is ismerjük az igét, csak hivatkozni szeretnék rá. Jelenések könyve 4. fejezetében azt mondják a mennyei lények, hogy méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Tehát a teremtésért, az életért. Akkor mi emberek itt a Földön, miért is csak az Istent imádhatjuk a teremtésen kívül? A megváltásért. A megváltásért, a szüntelen gondviselésért, a bűnvilágában való megtartásért, egyedül az Istent imád, és csak néki szolgálj. Erre most azt lehetne mondani, és azt mondhatnánk, hogy hát ezt nekünk tulajdonképpen valamilyen értelemben fölösleges is elmondani. Fölösleges is elmondani, mert hát mi ugye semmilyen szobor előtt meg nem hajolunk, ugye mi egyes-egyedül az élő Istent imádjuk. Szeretném, hogyha elolvasnánk egy idézetet még a Királyok második könyvéből, Királyok második könyve, 17. fejezet, 36 és 37. versét nézzük meg. Azt mondja, figyeljük az ige, hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral. Őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek. Miért olvastam el ezt az igét? Mert számunkra természetes, hogy mi csak az élő Istent imádjuk. De szeretnék egy gondolatot megfogalmazni, és ezt tudom, hogy ez nem szimpatikus gondolat, szinte egyikünk számára sem, de a Biblia azt mondja, hogy ha én az Isten parancsolata ellenére cselekszem, ha én olyat teszek, amiről az Isten azt mondja, hogy ne tegyem, akkor mit csinálok? Akkor én idegen Isten előtt hajlok meg. Szeretném azt mondani, hogy mi emberek, mi minden pillanatban tisztelünk és imádunk valakit. Valaki előtt meghajlunk, minden pillanatban. Ha a jót cselekesszük, az Isten akaratát, akkor ezzel őt imádjuk, és ő előtte hajlunk meg. Ha pedig engedünk a sátáni kísértésnek akármilyen formában, akkor mi az e világ Istene előtt hajlunk meg. Nem kevesebbről van szó. És azért szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert majd ki fog futni a gondolatmenet erre, majd látni fogjuk azt a döntő igét, de már most szeretném ezt a gondolatot előkészíteni, hogy mi, hadd mondjam, a bűnt nem tekintjük olyan súlyúnak, amilyen az valójában. Mert mi úgy gondoljuk, hogy jó, hát ez most éppen nem volt annyira jó, de én az Istent imádom. Nem. Ha valami olyasmit teszek, amiről tudom, hogy az Isten azt mondja, hogy ne tegyem, és azt teszem, akkor én ki előtt borulok le, akkor én sátán előtt borulok le, és őt imádom. Mondom, mi ettől tiltakozunk, hogy ez nem, de a valójában ez történik. És gondoljunk bele abba, hogy sátán, hadd kérdezzem meg, mióta ambíciója ez neki, hogy az emberek őt tiszteljék, őt imádják, mióta? Sátának mióta ambíciója ez? A mennyben egy lázadás óta. Emlékszünk rá? Ő Isten fölé akart kerekedni. Megirigyelte azt a hódolatot, az imádatot, a tiszteletet. Ő oda azt akarta, hogy az övé legyen ez. A földön emberek tömegét veszi rá az ő tiszteletére. És hadd mondjam, bocsánat, elnézést, ez nem egy nagyon szakrális szó, de mégis kimondjam, a legnagyobb orcátlansága az volt, amikor magát Jézust arra akarta kényszeríteni, vagy késztetni, hogy őt leborulja és imádja. És hadd mondjam, a vég idejéig nem nyugszik ebbeli törekvésére, és mit fog próbálni? Emlékszünk rá, mit mond Jelenések könyve? Hogy az egész föld ő előtte boruljon le, és imádja őt. De mit jelent ez? Nem úgy, hogy egy bálvány majd föl lesz állítva egy szobor, ahogy itt a Dura mezején volt állítva, hanem a hamis szombatnak a megünneplésével. És akik engednek ennek a kísértésnek, mondhatják magukban, hogy hát én az Isten tisztelem, de hát most ez a kényszer, ez a helyzet, akkor én most mégiscsak ezt teszem. Szeretném, hogyha egy igét elolvasnánk Jób könyve 36. fejezet 21. verséből. Nézzük meg ezt a nagyon-nagyon komoly figyelmeztetést. Jób könyve 36. fejezet 21. versében nézzük meg, mit olvasunk. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Értjük ezt az igét? Figyeljük, még egyszer hadd olvassam. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Azt lehet mondani, hogy nem, mi nem szeretjük a rosszat, ugye mi a jót szeretjük. De mennyire szeretjük mi a jót? És mennyire gyűlöljük a rosszat? Mennyire szeretjük a jót, az igazat, és mennyire gyűlöljük a rosszat? Hogyha most az Úr föltenné nekünk ezt a kérdést, hogy melyiket szereted jobban, nem itt mond ez az ige? Így is mondhatnánk, melyiket szereted jobban? A nyomorúságot, hogy baj érjen, fenyegetés, akár életveszélyes fenyegetés, ezt szereted jobban, vagy pedig a bűnt szereted jobban? Melyiket szeretjük jobban? Ugye, hogy az ember, hát inkább egy kis megalkuvás, de hát azért az a nyomorúság, azért az már hadd kerüljön el. Mit szeretünk jobban? Azt mondja, hogy igen, mi mondhatjuk, hogy szeretjük az Istent, de hogyha nincs meg bennünk a bűn gyűlölete, ha nincs meg bennünk az a gondolat, a szívünk, lelkünk mélyét áthatva, hogy idegen Istent nem imádunk, amiről az Isten azt mondja, hogy ne, azt ne tegyem. Ha ez nincs meg, akkor a nyomorúság kilátásba helyezésekor automatikusan fogjuk választani inkább a bűnt, mint sem a nyomorúságot. Ezért nem mindegy az imádat kérdése. És szeretném megfogalmazni, hogy az imádat a kényszer helyzetben válik igazából nyilvánvalóvá. A kényszer helyzetben válik igazából nyilvánvalóvá, hogy kit imádok, kit tisztelek, és ki az, aki előtt meghajlok és hódolok. De menjünk tovább a történetben, és nézzük meg, hogy annyira sok tanulságot rejt a következő ige szakasz is, Dániel könyvének a 3. fejezetéhez lapozzunk, és nézzük meg a 13. verset. Jönnek a vádolók, ugye, hogy nem hajlandó a 3 héber ifjú meghajolni a monstrum előtt, és akkor Nabukodonozor király, amikor ezt meghallja, figyeljük, nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre előhozták a férfiakat a király elé. És szólt Nabukodonozor és mondta, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítattam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt meghalljátok ugye a kürsíp, mindenféle hangszernek a szavát, hogy leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevetlek titeket az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Szeretnék elsősorban ebből a felolvasott ige szakaszból Nabukodonozor királynak a lelkületéről gondolkodni egy rövid pár pillanat erejéig. Milyen lelkület volt itt Nabukodonozorban? Milyen lelkület? Milyen lemezte itt Nabukodonozort? Milyen lelkület volt benne? Első kérdésem, szerintetek ott áll a 3 héber ifjú, ott áll Nabukodonozor. Az erő kinek az oldalán van? Egyértelmű, hogy Nabukodonozor oldalán. A 3 héber ifjú a halállal néz szembe. Szerintetek ki volt az idegesebb, Nabukodonozor vagy a 3 héber ifjú? Nabukodonozor. Mit látunk? Eltelt haraggal, ideges volt, nyugtalan volt. Ők hárman nem. Nem elég, hogy az egész világ imádja, minden összegyűlt ember, a tartományok minden vezetői. Nem elég, ez a 3 nem imádott engem, illetve az én istenemet. Ez az egyik. Nézzük meg a másik, ugye a 3 héber ifjú teljes nyugalommal és lelki békével áll ott, idézőjelben mondom, a halál kapujában. Nézzük meg a 15. vers végét. A másik, ami a lelkületére jellemző volt itt Nabukodonozornak. Mit mond ennek a 3 ifjúnak? Kicsoda az az Isten, aki titeket az én kezemből megszabadítson. Milyen lelkület ez? Milyen magatartás? Isten fölé emeli magát, az Isten fölé emeli magát. Döbbenetes, nem? Egy teljes magabiztosság, aki úgy gondolja, hogy minden hatalom az ővé, és őt senki meg nem állíthatja. Szeretném kérdezni, a végidején nem ugyanezzel fogunk találkozni? Az egész világ, azt mondja a Biblia, kivéve azokat, akik a bárány életkönyvébe bele vannak írva, hamis Istent fognak imádni. És úgy tűnik, hogy az erő, a hatalom teljes mértékig ezen az oldalon van. És nézzük meg, ki a nyugtalan, ki az ideges, és ki a nyugodt, és ki a lelki békével rendelkező. Hadd mondjam, a történet igaz lesz a végidején is. Igaz lesz a végidején is. És nézzük meg, ezek után szeretném a 16-tól 18-ig terjedő verseket olvasni, mert annyira elgondolkodtató. Nézzük meg, azt mondja, hogy felel Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak, ó, Nabukodonozor, nem szüksége erre felelnünk néked. Imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádunk. Ismerjük nagyon jól a választ, én egyetlen egy dologra szeretnék rákérdezni ebből a válaszból. Nézzük meg, mit mond a 16. vers. A 16. vers a következőt mondja. A 16. vers vége. Ó, Nabukodonozor! Figyeljük meg egyébként, milyen tisztelettel beszélnek. Milyen tisztelettel? Nem vágnak vissza, nem fenyegetőznek, semmi. Nem. Teljes tisztelettel. Hadd mondjam, mekkora tanulság van ebben. Szeretném megkérdezni, tudunk mi tisztelettel beszélni azzal, aki nem tüzes kemencével fenyeget, nem a halál kapujában állunk, hanem csak mondjuk szemtelen velünk, vagy kiszúr velünk, vagy csúnyán bánik velünk. Tudunk mi tisztelettel válaszolni akkor az ilyen helyzetben? Nézzük meg, mit tanulhatunk ettől a három héber ifjútól. Hadd mondjam, csak zárójelbe, úgy is tudjuk a történet végét, hogy ugye Jézus ott volt mellettük a tüzes kemencében, de ez a Jézus nem csak akkor jelent meg a tüzes kemencében, hanem ott volt folyamatosan az ő életükben, ezért tudtak így kiállni. De nézzük meg, azt mondja, és a kérdésem tulajdonképpen erre irányul, azt mondja, hogy ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. És utána elkezdik a feleletet. Nem hallgattak. Mert ha csak ezt mondtad volna, hogy ó, nem szükséges felelnünk néked pont, akkor jó, nem feleltek. De ezek után itt van a két versben a felelet. Akkor mit jelent ez, hogy nem szükséges erre felelnünk néked? Akkor miért mondják ezek után a feleletet? Nem tudom, gondolkodtatok ezen. Ez a felelet milyen felelet volt? Nézzük meg, ez a felelet milyen felelet volt? És miért mondják, hogy nem szükség erre felelnünk néktek? Ugye az egyik, amiről sokat mondunk, hogy ez annyira triviális, magától értetődő, hogy hát ezt még meg se kell fogalmazni, de egy másik vonatkozást nézzünk meg. Figyeljük meg, hogy ebben a feleletben ennyi kiskaput nem engedtek meg, hogy inkább így fogalmazám, nem bocsátkoztak párbeszédbe Nabukodonozorral. Lezárták a beszélgetést. Nem kezdtek el egy párbeszédet vele, hanem elmondták, pont. Hadd kérdezzem meg, hogy látunk-e ilyet a Bibliában máshol ellenkező előjellel, hogy valaki igazából szóba áll a kísértés. Ők nem álltak szóba. Ők lezárták az egész párbeszédet ezzel. Látunk-e olyat, hogy valaki szóba áll a kísértővel? Bálám és Éva, ezt a kettőt akartam én is mondani. Bálám és Éva, ugye az Édenben. Mi lett mind a kettőnek a vége? Elesés és elbukás. Nézzük meg, az ő szívükben ott volt az eltökéltség, nem kezdtek el alkudozni, vagy hogy, de hát ha mégis az Isten most még ebben a helyzetben, és talán, és így, nem, semmi. Határozottan lezárták, egy kis kaput nem engedtek, hogy esetleg valami újabb kísértés jöjjön, vagy ajánlat, vagy valami, lezárták ezt az egészet ezzel a határozott kijelentéssel. Következő kérdésem, nézzük meg a 17. verset, nagyon elgondolkodtató. Azt mondja, hogy imé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Miért érdekes ez az ige? Mit mondanak? Inkább ezt mondanám, nem azt mondják, figyeljetek, és kérdezem, hogy szerintetek mi a különbség a kettő között, nem azt mondják, hogy a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, el tudja azt érni, hogy ne vessél be bennünket a tüzes kemencébe. Nem azt mondják, hanem ki tud szabadítani a tüzes kemencéből. Szerintetek van-e különbség a két megfogalmazás között? Van-e különbség? Persze, hogy a szavakban van, de mi a lényegi különbség? Az egyik mit fejez ki, a másik mit fejez ki? Az, hogy el tudja érni azt, hogy ne vessél be bennünket a tüzes kemencébe, ehhez is nagy hit kell. De azért mondjuk azt el lehet képzelni, hogy mit tudom én, szívinfarktus kapott Nabukodonozor a nagy idegességben, és akkor mindenki őt elkezdi ott ápolgatni, és akkor el is feledkeznek róla, mert hát az uralkodó rosszul van. Mondjuk ez még egy ugye emberileg is elképzelhető. Ehhez is hit kell, de ahhoz mekkora hit kell, hogy te engem nyugodtan bevethetsz a lángok közé, én akkor sem, ha ő akarja, akkor sem fogok én megégni. Ki tud bennünket onnan szabadítani? Ehhez akkora hit kell, hogy értjük, szóval ez a hitnek a csúcsa. És ők erre a teljes bizalomra jutottak el. Bevetsz, az Isten engem akkor is meg tud őrizni. Meg tud szabadítani. A következő, a 18. versből is lenne egy kérdésem. Azt mondja a 18. vers, de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Mi van ebben a fél mondatban, hogy de ha nem tenné is? Mi van ebben a fél mondatban, de ha nem tenné is? Istenre hagyatkozás, igen? Eltökéltség? És hadd mondjam, megint egy nagyon hétköznapi szóval élek, de ennek a három héber ifjúnak és az végidején élő követendő magatartás, és mindenkorban, a középkorban, amikor a mártírok egymás után égtek el a mágián, akkor is követendő magatartás volt ez, hogy nincsenek elvárásai ilyen értelemben az igazából Isten félő embernek. Figyeljük meg, hogy manapság nagyon sokszor úgy vagyunk, és most erre a szóra felkapjátok a fejeteket, de érteni fogjátok, mit akarok, hogy kvázi egy adok-kapok viszonyban vagyunk az Istennel. Hogy hát én az ő útjain járok, hát akkor engem ez már nem érhet. Hát nem, hát akkor hogy lehetne? És hogyha az embert valami negatív dolog éri, hát akkor fel van háborodva, hogy meg csalódik, meg összeomlik, hogy hát én ezt érdemeltem, mikor ennyi év óta vagy valahogy. Nem tudom, értjük ezt a gondolatot? A három héberi fiú nem így volt. Ők egyet tudtak, hogy ők bármi áron, de az Istent akarják szolgálni. És ha ennek az lesz a következménye, tudták, hogy az Isten meg tudja őket szabadítani, de ha nem teszi, mert más fogja az ő nevét megdicsőíteni, legyen meg az ő akarata. Mert tudták, mit tudtak? Az élő hit miben reménykedik? Az élő hit miben reménykedik és miben bízik? Abban, hogy az emberi életnek nem ez a földi élet a végcélja. Persze, szeretünk élni, meg élni az Isten által nekünk adott ajándékokkal, áldásokkal, de nem ez a végcélja az emberi életnek. Az emberi életnek a végcélja az örök élet. Erre teremtett bennünket az Isten. És az Isten mindenért kárpótolja az embert az örök életben. És mit mond Pál apostol? Ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. De ha az ember megtagadja az Istent, ha az ember enged akármilyen kényszernek, annak a vége már itt a földi életben is, hogyha ők megtagadták volna ezt, hogy leborulnak hogyha mégiscsak engedtek volna, és leborulnak a tüzes kemencétől való félelem miatt, leborulnak a szobor előtt, szerintetek a lelki békéjük megmaradt volna? Abban a pillanatban elvesztették volna. Egy olyan lelkiismeret furdalás, gyötrődés lett volna az életükben. És mivel játszanak? Az örök életükkel. Tehát egyértelmű volt. És hadd mondjam, hogy ezek a héber ifjak megtanulták. Olyan szépen idézi itt az egyik idézet, a 105. oldalról szeretnék még egy rövid idézetet felolvasni. Azt olvassuk, hogy a király hiába fenyegetőzött, nem tudta eltéríteni őket a világegyetem ura iránti hűségüktől. Most figyeljük! Atyáik történetéből megtanulták, hogy az Istennel szembeni engedetlenség következménye gyalázat, csapás és halál. Hol voltak a héber ifjak? Fogságban. Miért voltak fogságban? A babiloni fogság miért volt? Mert engedetlenek voltak az Isten törvényével, és más isteneket szolgáltak, és más előtt borultak le. Megtanulták, hogy nem lehet. Ennek a vége soha nem lehet jó. Lehet, hogy a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy most elkerülöm ezt a nehéz helyzetet, de a vége mindenképpen gyalázat, csapás és halál. És hogy az Isten félelem, a bölcsesség kezdete minden igazi boldogság alapja. És Nézzük meg ezek után, hogy amikor ők ezt ennyire nyíltan kimondták, és ennyire határozottan ezt kimondták, nézzük meg még azt, hogy mi segíthetett nekik, hogy ennyire rendíthetetlenek legyenek. Egyik az, hogy az Istent ismerték, ugye? Ismerték az élő Istent, hogy ki tudja őket a tüzes kemencéből szabadítani. Emlékeztek arra, és pontosan tudták, hogy a bűnnek soha nem lehet jó következménye. És mi volt a harmadik, amit még szeretnék megemlíteni? Visszaemlékeztek az isteni ígéretekre. Biztos vagyok benne, hogy ismerték Ézsaiás prófétának a tekercseit is, ismerték azt, amit a 43. fejezetben Ézsaiás így fogalmaz meg, hogy, és most az első-második versben, és most ó Jákob, így szól az Úr a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Néhány száz évvel ezelőtt az Úr már leíratta ezt az ígéretet. Biztos vagyok benne, hogy belekapaszkodtak az isteni ígéretbe, és emlékeztek. Egyetlen egy mondatot szeretnék még az emlékezésről említeni. Amikor bármilyen nehéz élethelyzet, kísértés van a mi életünkben, Sátán és Isten pont ellentétes hatást akar az emberi szívre gyakorolni. Az Isten mit tesz mindig? Emlékeztet. Emlékezzél arra, hogy a múltban hányszor szabadítottalak meg. Emlékezzél arra, hogy hány nehéz helyzet volt az életedben. Mindig ott voltam veled. Az Isten emlékeztetni akar erre. Azon kívül emlékeztetni akar az ő igéjére. Emlékeztetni akar az ő ígéreteire, az ő szavára, hogy erősödjünk meg a benne való hitben és bizalomban. Sátán meg mit próbál? Abban a pillanatban felejtetni. Mindent felejtetni, csak a problémára koncentrálni, és mindent elfelejteni, minden korábbi tapasztalatot, és az Isten minden ígéretét. Ezek a héberi fiak emlékeztek. Az életükben is volt már, ott a fogságban két hatalmas szabadulás. Mi volt az a kettő? Mi előzte meg a Dura mezejét? Mi volt az a két nagy tapasztalat? Az egyik ugye ott az első fejezetben a mértékletességnél, ugye amikor kiálltak, ugye hitben kiálltak az elvek mellett, és az Isten hogy megsegítette őket. A másik, ott a második fejezetben, ott is a halál torkában voltak. Miért? Mert kiadta Nabukodonozor a rendeletet, hogyha nem tudják megfejteni a bölcsek és az írástudók, ugye, hogy ő mit álmodott, akkor mindenki a halál fia. És imádkoztak, könyörögtek, és az Isten megadta ott is a szabadulást. Emlékeztek, jó, eltelt egy néhány év azóta, de szeretném megkérdezni, amikor mi nagy bajban vagyunk, visszaemlékszünk a néhány évvel ezelőtti szabadulásunkra? Emlékezzünk, soha ne felejtjük el ezeket, mert a megállás egyik kulcsa az emlékezés. Nézzük meg tovább a történetnek a végét, és utána majd levonjuk a végső tanulságokat. Nézzük meg, azt olvassuk a 19. versben, akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának színe elváltozott Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szólt, és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét hétszer te inkább, mint szokták befűteni. És nem olvasom tovább. De ugye eltelt haraggal, az orcája színe megváltozott, nyilván elvörösödött, ellilult a dütöl, tehát kifejezhetetlen méreg volt benne. És utána jön ugye a történetnek a csodálatos végkifejlete. 24. verstől szeretném. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, és szólt, és mondta az ő tanácsosainak, hogy nem hármat vetettek be, és most hogy ott négyen vannak. Nem is olvasom tovább. Ugye, tehát ő négyet látott ott benne a tüzes kemencében. Erre szeretném a figyelmet ráirányítani, erre a szóra, hogy akkor Nabukodonozor király megijedt. Megijedt. Félelem fogta el azt a valakit, aki az előbb még fenyegetőzött minden hatalom birtokában. Emlékszünk szintén Dániel könyvére, Belsazár történetére? Az az uralkodó, aki semmitől nem félt. Egyszer csak megjelenik egy vértelen kéz a falon, és mit olvasunk? Derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Nem történt semmi, csak egy kéz megjelent a falon. Ez lesz az emberből, az Isten ellen dacoló emberből egy pillanat, az isteni hatalom megjelenése, egy érintése romba tudja dönteni az embert. Nem biztos, hogy emlékeztek, biztos vagyok benne, hogy emlékeztek Sámuel könyvére is, ezek a héber ifjak, mert Sámuel könyvében, Anna hálaadó énekében olvassuk az egyik legszebb kijelentést erről, a második fejezet, harmadik és negyedik versében. Azt mondja, hogy ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kéziasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Ne szóljatok oly kevélyen, az erős kéziasokat egyik pillanatra a másikra. Az Isten képes meggyengíteni. És szeretném megkérdezni, hogy milyen hatást tett mindez Nabukodonozorra, amikor látta, ugye, hogy kijöttek a tüzes kemencéből, kihozta őket, a tűz szaga sem járta át őket, látta, hogy az a valaki, aki ott volt velük, ugye az ábrázata, ugye, mint valami Istenek fiájé, tehát Jézus ott volt az övéivel, megóvta őket a tüzes kemencében. Milyen hatást tett ez Nabukodonozorra? Azonnal írt egy levelet, és közzétette az egész tartományába mindazt, ami történt, el kellett vinni mindenhova a hírt, nem beszélve arról, hogy ne feledjük el, hogy ott volt a tartomány minden részének, a főembereknek a sokasága, mindenki ott volt, és ugye elmondta, ugye, hogy Sidrák, Misák és Abednégó istene az élő Isten, és aki ez ellen az Isten ellen káromlászol, ugye annak a háza szemétdombát étessék, ugye, ami szintén nem volt helyes, mert ugye erőszakot itt sem helyes alkalmazni az élő Isten imádatában, de közhírré tette, hogy igen, nincs Isten, aki így meg tudna szabadítani, mint ennek a három héber ifjúnak az Istene. Szeretnék megint olvasni egy rövid idézetet. Figyeljük ezt az idézetet. A bálvány imádás kikényszerítésének kísérlete azzal végződött, hogy az igaz Isten ismeretét tárta Babilon hatalmas birodalmának összegyűlt fejedelmei és méltóságai elé. Ez nem titokban történt, hanem úgy történt, hogy ott volt a Babilon összes tartományának minden feje ott volt. Mindenki látta ezt a csodát, utána ráadásul Nabukodonozor írásba adta, és el kellett vinni az egész tartományba mindenhova. Hadd kérdezzem meg, mi adott erre lehetőséget? Egyes egyedül a három héber ifjúnak a hűséges kiállása. Mire tanít ez bennünket? Hogy az életünkben az egyik legfontosabb dolog az legyen, hogy az Isten nevének dicsőséget szerezzünk, és az ő nevének akkor tudunk dicsőséget szerezni, ha hűségesen kiállunk az ő szava, az ő akarata, az ő parancsolata mellett, az ő iránta való szeretetben. Ekkor tud ő megdicsőülni, és ekkor tud hatalmasan cselekedni. Nem tud akkor hatalmasan cselekedni, ha megalkuvók vagyunk. Akkor nem tud közbeavatkozni az életünkben. De akkor tud beleavatkozni az életünkbe, hogyha mi engedelmesek, hűségesek vagyunk, és csak őt imádjuk, akkor a legnagyobb dolgokat is megcselekszi. Hadd kérdezzem meg, nem ugyanez történt Eszter és Márdokeus életében? Ugyanez történt. Amit ellenük terveztek, visszafordult rájuk. És az Isten dicsőült meg. Nem ugyanez lesz a végidején? Nem ugyanez fog bekövetkezni? Amikor azt hiszik, hogy legyőzik azokat, akik az Isten parancsolatához hűségesek lesznek, az egészek, már csak ez a néhány ember van itt. Az Isten közbeavatkozik, megmutatja az ő hatalmát, ő fog megjelenni hatalommal és dicsőséggel. Miért? Jogalapot teremt a beavatkozásra. Micsoda? Az övéinek a hűsége, hogy nem borulnak le idegen Isten előtt, és nem imádnak más Istent az élő Istenen kívül. Igen, hatalmas tanulság van ebben a történetben, és én zárásként kettő idézetet szeretnék felolvasni a következőképpen, bátorító idézeteket, így olvasom. Ha át kell mennünk az ő nevéért a tüzes kemencén, Jézus mellettünk fog állni, ahogy ott volt a három hűséges ifjúval is Babilonban. Akik szeretik az üdvözítőt, minden lehetőségnek örülni fognak, amikor osztozhatnak vele a megaláztatásban és a szégyenben. Uruk iránti szeretetük megédesíti az érte eltűrt szenvedéseket. Álljunk meg ennél az idézetnél. Nagyon fontos idézetnek tartom. Miért? Mert most is már, ha kevesebbet is, de mindenkinek biztos, hogy kellett szenvedni azért, akár gúnyt, akár megvetést, akár mit. Ugye? A hitért. Mindenkinek az életében van. Akár munkahelyen, akár bármi. Előttünk álló idő pedig ezzel lesz majd teljes. De nézzük meg, hogy mit mond ez az idézet. Akik szeretik az üdvözítőt. Mi az első és legnagyobb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből. Azt mondja, minden lehetőségnek örülni fognak, amikor osztozhatnak vele a megaláztatásban és a szégyenben. Csak úgy halkan hadd kérdezzem meg, eljutottunk már idáig, hogy örülni tudunk a megaláztatásnak és a szégyennek, amit érte kell vállalnunk? Hadd mondjam, ha nem jutottunk el idáig, akkor mivel van baj? Az első parancs megtartásával, a legnagyobb parancs megtartásával, hogy nem szeretjük az Urat eléggé. De ha mi őt szeretjük teljes szívvel, amivel együtt jár a bűn gyűlölése, akkor örülni fogunk, amikor osztozhatunk vele a megaláztatásban és a szégyenben. És utána mit mond? Uruk iránti szeretetük megédesíti az érte eltűrt szenvedéseket. Ahogy a három héber ifjúnak az életét is. Nem félelem járta át, nem kétségbeesés, hanem teljes lelki béke és Istenre hagyatkozás. És az utolsó idézetet így olvasom. Mint ahogy Sidrák, Misák és Abednégó korában tette, a föld történelmének záró szakaszában is az Úr hatalmas dolgokat fog tenni azokért, akik rendíthetetlenül kitartanak az igazság mellett. Kikért tudja tenni a hatalmas dolgokat? Akik rendíthetetlenül kitartanak az igazság mellett. Aki a nemes héber ifjakkal a tüzes kemencében járt, hívei mellett áll, bárhol vannak is. Állandó jelenlétével vigasztalja és támogatja őket. A nyomorúság idején, amilyen nem volt mióta nép létezik, választottai szilárdan megállnak. Sátán a gonoszság minden seregével sem tudja elpusztítani Isten leggyengébb szentjét sem. Angyalok, akiknek hatalmas erejük van, megoltalmazzák őket, és érdekükben Jahve kinyilatkoztatja önmagát, mint az Istenek Istene, aki mindenképpen meg tudja menteni a benne bízókat. Hadd mondjam, így tekintsünk előre a nehéz időkre, a nyomorúságos időkre, amiről a Biblia beszél. Hadd mondjam, az emberi hallás annyira szelektív, az emberi memória annyira szelektív. Hadd kérdezzem meg, a Biblia versnek melyik idézetét, melyik részét szoktuk gyakrabban idézni magunkban, például Dániel 12:1. Azt mondja, hogy abban az időben olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön mindez ideig. Ezt szoktuk emlegetni sokszor, amikor látjuk ugye a nehéz helyzeteket, amik már előre vetítik az árnyékukat, vagy pedig a Biblia vers második részét, ami hogy szól? De megszabadul a te néped abban az időben, aki csak beírva találtatik a könyvben, mert felkél Mihály, a nagy fejedelem. Melyik esik nagyobb latba a mi tekintetünk előtt, hogy nyomorúság, amilyen nem volt, vagy pedig az, hogy megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Mert ez a Sidrák, Misák, Abednégó példa nekünk iratott meg, akik a legnehezebb időszak előtt állunk, a mi tanulságunkra iratott meg. És hadd mondjam, az ígéret bizonyos, de hiszünk-e benne? És Sátánnak sikerül-e elfelejtetni velünk a nehézségek, a problémák idején? Szívem mélyéből kívánom, hogy soha ne feledkezzünk el az isteni ígéretről. Szívem mélyéből kívánom, hogy most készüljünk erre az időre. Mi által? Nem azáltal, hogy begyűjtjük a félelem csomagokat magunknak, és csak körülraktározzuk magunkat ezzel is, azzal is, hogy ijeszme, nem ezzel. Ezt tudnunk kell, ennyi. De mit? Mivel? Az Isten szeretetével, a bűn gyűlöletével, és azzal az odaszánással, hogy az Isten iránti szeretetből nem hajlok meg más Isten előtt. És ha ez a magatartás van a mi életünkben, a mi tapasztalatunk is ugyanaz lesz, mint Sidrák, Misák és Abednégó tapasztalata. És szívem mélyéből kívánom, hogy a szabadulásnak ezt a tapasztalatát együtt ünnepelhessük majd meg az Isten országában. Amen.